Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átlagosan 12,9%-kal emelkedtek az üzemanyagárak márciusban az Európai Unióban. Az Eurostat szerint a legjelentősebb áremelkedés Németországban és Romániában volt, csak nem 20%-kal emelkedtek az árak. Árcsökkenés a hatósági árbevezetése miatt csak Magyarországon és Szlovéniában volt 2,7 illetve 5,9%-os. Több mint 3,5 millió autóstól várta a NAV, és április 21-éig több mint 9,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezeren még nem teljesítették kötelezettségüket, jelentette be a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A befizetési határidő főszabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű, a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Akik még nem teljesítették kötelezettségüket, rendezhetik az adót egyszerűen a NAV mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak, hívta fel a figyelmet a NAV. Az országgyűlés alakuló ülésén a magyar és székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a parlament homlokzatára, közölte Magyar Péter, az áprilisi választáson győztes Tisza párt miniszterelnök jelöltje. A bejelentéssel kapcsolatban a Telex felidézte, hogy az uniós zászló több mint 10 éve nem volt kint a magyar parlament épületén. A 444.hu pedig azt írta, hogy a zászlót 2012. januárjában távolították el az épületről. Később a 2014-es választás után, amikor a székely zászlót már kirakták a parlamentre a magyar lobogó mellé, Kövér László házelnök hivatala azt közölte a sajtóval, hogy mivel az EU zászlaját nem kötelező kitenni, ezért azt továbbra sem vonják fel az épületen, írja a híradó.hu. Az elmúlt hetekben látványos ütemben haladt előre a Miskolctapolcai barlangfürdő felújítása. Befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is, közölte Miskolc polgármestere a Facebook oldalára feltöltött videójában. Tóth Szántai József ismertette, már zajlik a fürdőcsarnok burkolása és a zuhanyzók korszerű gépészeti átalakítása is elkezdődött. Hozzátette, folyamatosan zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy a Miskolctapolcai barlangfürdő megújulva, modern körülmények között, de a hagyományait megőrizve fogadhassa újra a vendégeket. A Miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki. A tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki sem sérült meg. A Wizz Air védve van a kerozinárak gyors változásával szemben, közölte a légitársaság a Magyar Távirati Irodával. A társaság azt írta, a Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozin szükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van. A flotta több mint 75%-a Airbus A320 Neo típus családba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb. Május 8-án ismét megrendezik a Magyar Fagylalt Napját, amelyhez idén akár 300 cukrászda és fagylaltozó csatlakozhat országszerte. A résztvevő helyeken legalább 4 féle fagylalt lesz elérhető féláron, helyben fogyasztásra. A rendezvény népszerűsége folyamatosan nő, tavaly több mint 150 hely vett részt benne, idén ennek akár a dupláját várják a szervezők. Nebehaj Vanda, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetője szerint a cél, hogy az esemény országos élménnyé váljon, miközben a hazai vállalkozásokat is támogatja. az idei trendek között megjelentek a sütemények ihlette fagylalt ízek. Híreink végén az időjárásról. Száraz hideg front vonul át felettünk, így túlnyomóan napos idő várható többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek. Az északnyugati északi szél szinte országszerte megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet délután 14 és 21 fok között alakul.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem kéne mindent kimondani, hogy lehet valahogy lehalkítani. Hallgatni csendben, mit nem hallani, csak a csendben azt, ami olyan lényegre tőlen annyira folytogató, mint a legbelsőbb lényünkben magunknak kimondott szó. Sebekben vájkáló szigorú ítéletek, Istenem, milyen jó, hogy itt élhetek. Engedd, hogy könnyű legyen, nem szorítom, engedem. Megtépett álmaim messzire viszi a szél. Néha nem könnyű velem, de szerintem a szerelem belehal, a földet él. De várj, várj még egy percet, ne indulj még. Fogd meg a kabátom szélét, ha én indulnék. maradt egy szó, ami halkan elsuttogható. Van-e hely a szívedben kiadó? Engedd, hogy könnyű legyen, nem szorítom, elengedem. Megtépett álmaim messzire viszi a szél. Néha nem könnyű velem, de szerintem a szerelem vele.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
Tekintve, hogy engem a gúlya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba. És egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanár képző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespálné gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közösséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Refáns Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként. Teljesen a szívembe hatolt ez a muzsika. Megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarában, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bolcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer s mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladása és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőrzenész. És mint amatőrzenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt négy szólamban. Egy Pretorius gyülekezet a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenget. Ezt énekeltük, úgyhogy édesanyám volt az alt, én voltam a szoprán, amikor még kisfiú voltam, és a bátyáim, a fiatalabbik bátyával, aki édesbátyám volt, ő is az altot énekelte. A másik kettő meg tenor basszus, édesapa remek bariton volt, úgyhogy gyönyörűen énekeltünk négy szólamon a fa alatt. Tehát édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük, remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltség bomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenbe jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium éveim alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója is híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló gratuláló táviratok a rádióban, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életem, mert ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt, és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjban menni Csovasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, De azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben, és hát ugye van még egy harmadik köre az ideáloknak, ez pedig az olvasmányok. Ugye édesanyám nyomdokán én is rengeteget olvastam, és rajta kaptam magam, hogy nagyon sokszor úgy hozok döntést, vagy úgy próbálom a cselekedeteimet irányítani, hogy önkéntelenül valamelyik olvasmány élményem főszereplőjét tekintem példának, hogy egy adott helyzetben miként cselekedjem. És ez egy szórakoztató élmény volt, ráismerés is, valahogy arra is rávezetett, hogy valószínűleg ez is a szándéka, az egyik szándéka az irodalomnak, hogy mintát adjon az emberek számára, amikor esetleg nem találkoznak olyan mintával, de így az olvasmány élményeik révén egészen elképesztő tapasztalatokat szerezhetnek, miközben nem élték át az adott élethelyzetet, amelyben meg kell nyilatkozniuk.
Miért lett tanár?
Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt mondja, nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam, gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze egy nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés, tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot, ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. Ilyenek, hogy Kodály és a Vermunkor zene, Kodály és Petőfi, Kodály és Arany János, Kodály Pünkösdülő című műve, Kodály Isten csodája című férfikara, a Abszalmus Hungaricus, a Budavári Tedeum, és így tovább. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kell mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjuk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózosan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, kora délután, emlékszem, hogy betűzött a nap, éppen a ritka januári napsütéses napok egyike volt, betűzött, és a teremnek a porszemei táncoltak a ferdén belső napsugarak fényében, és én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfikar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják, föllefel holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem az zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten láttam, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek egy, talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjon a munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárom, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncerte sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában 2 művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. És azt kell mondani, hogy az Úristen roppant kegyes volt hozzám, néhány ilyen elképzelt és nagyon vágyott hegycsúcsra szintén sikerült felmásznom. Megadta az Isten azt, hogy az általa rendkívül nagyra becsült Johann Sebastian Bach féle János Passió darabjában nem csak énekesként vehettem részt, hanem egyszer elvezényeltem, illetve hát 4-szer egész pontosan megtanítottam egy kórusnak, és ezt a kompozíciót, tehát a 4 hangversenyen énekeltük el, és ez az egyike azoknak a Monteveresteknek, amelyeket mindenképpen meg akartam mászni, megadatott. Volt egy harmadik ilyen szerepálom, ahogy a színészek mondják, ez pedig Brahmsnak a Német requiemje, ami egy egész speciális kompozíció, és csupa fantasztikus bibliai szöveg gyönyörű szép német nyelvű megzenésítését tartalmazza. Ezt is volt módon végül is végigvezényelni két egy összefogó, tehát együtt éneklő kórus élén, és ez is hatalmas élmény az életemben. Tehát ilyen kompozíciók még volt néhány, amit most már talán felesleges lenne felsorolni, úgyhogy, de ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.
Mi a hobbi a tanárhúrnak?
Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, ott hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Tehát ez egy isteni áldás, és ezért lehetővé tette, hogy mérhetetlen mennyiségű könyvet elolvassak, mindenfélét, minden evő voltam, de például nagy rajongója voltam Jókainak, ami hát nagyon nagy mértékben mégis érthető, hogy a kortársaimnak a jelentős része számára megoldhatatlan probléma. Jókai rengeteg latin szót használ. Nekem meg ott volt a két latin szótáram, az édesanyám és az édesapám, akik bármilyen kérdése feleletet adtak, és egy idő után már nem kellett kérdeznem, mert az etimologizáló szándék bennem is megvolt, és ha valamit nem tudtam, de egy részének az értelmét már tudtam, megpróbáltam kihüvelyezni, hogy na akkor, hogyha ez ebből a szótőből származott, feltehetőleg ezt jelenti, és általában bejött. De persze kontrolláltam. De nagy az olvasás mellett legalább ekkora szórakozást jelentett 14 esztendős koromtól a rejtvényfejtés. Először a keresztrejtvények, és később pedig a bonyolultabb keresztrejtvények, az olasz típusúak. Érdekes módon másfajta rejtvények iránt nem vonzódom, a sakkot sosem gyakoroltam, de mai napig örömmel mulatom az időt rejtvényfejtéssel, mert ébren tart egy csomó információt, amit az ember egyébként elhullajtana a fejéből. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi. Nagyon szeretem a varkácsolást. A következő, ez úgy adódott, hogy a testvéreim mindenféle otthoni munkát elvégeztek, tehát be tudtak verni szöget a falba, fúrni tudtak, hogyha köllött egy polcot felrakni, ami ez tiplizés volt, meg aztán gipszelés, stb. És hát ez nagyon imponált nekem, és hát gondolom, hogy te büdös életben nem fogom tudni megcsinálni, de aztán a testvéreimnek már egyre több gyereke lett, az idősebbeknek, és már nem voltak otthon, de a kép akkor is leesett, ha ők nem voltak otthon, vagy egy új polcot akkor is föl kellett rakni, és egyszer egy életem, egy halálom, azt mondtam, hogy hát végül is embernek van ez kitalálva, megpróbálom. Annyira jól sikerült, hogy rákaptam az ízére, hogy a dolgokat meg lehet csinálni, és ez végül is az átlag embernek, aki soha nem festett vagy készített szobrot, végül is az alkotás élményét adja meg.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Mesékben kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt. Azt mondtad mindig, számíthatsz rá. Hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött hát, most érted szó. Nehéz nap vár rád, de amiért éltem, és amit reméltem, idelent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. A szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönöm, köszönök minden, eljött hát, most érted szól a dal. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad. Köszönök, oh, köszönök minden, eljött rád, most érted szó a dal. Ó, oh, szeretett minden, tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök minden, eljött rád, most érted szó a dal. Na gyerünk! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Húsvét negyedik vasárnapján Jézus egyik legszemélyesebb és leggyengédebb arcával találkozunk, ő a jó pásztor. Ebben az evangéliumi szakaszban nem vitázik, nem tesz csodát, hanem bemutatkozik, önmagáról és küldetéséről beszél. Ezt mondja, én vagyok a jó pásztor, és ezzel egy olyan kapcsolatot kínál fel, amely biztonságot, szeretetet, gondoskodást és védelmet nyújt. Erre vágyunk mindannyian szívünk legmélyén. A pásztor és a jó kapcsolatának kulcsa az ismeret. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem. Ez nem felszínes tudás, hanem belső kapcsolat, kölcsönös odafigyelés, állandó jelenlét. A juh hallgat a pásztor hangjára és követi őt, mert tudja, a pásztor nem béres, nem idegen. Itt tárul fel Jézus szeretetének igazi arca. Az életét adja a juhokért, nem uralkodni akar, hanem szolgálni, nem parancsolni, hanem vezetni, nem önmagát keresni, hanem értünk él. De az evangélium figyelmeztet is minket. Nem mindenki pásztor, aki annak mondja magát. Vannak tolvajok, vannak béresek, akik nem a juhokért jönnek, hanem saját érdekeikért. Napjainkban, amikor annyi hang szól hozzánk a médiából, az internet világából, az önjelölt influencerek sokaságából, különösen fontos kérdés, hogy melyik hangot ismerem fel Jézus hangjaként. Kire hallgatok igazán? Jézus hangja nem harsány, nem kényszerít, nem manipulál. Ő az evangélium szavain keresztül szólal meg, a lelkiismeret halk jelzéseiben, a szív mélyén megmozduló vágyakban. Megtanulni, felismerni ezt a hangot, ez a keresztény élet egyik legnagyobb feladata. A mai napon egy fontos szándékot is imáinkba foglalunk, a papi hivatásokért imádkozunk, hiszen a jó pásztor vasárnapja egyházunkban a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Jézus nem csak jó pásztorként van jelen közöttünk, hanem meghív embereket, hogy az ő nevében pásztorként, lelkipásztorként szolgáljanak. A pap nem tökéletes ember, de Krisztushoz tartozik, egy szent küldetés hordozója. Nem magát hirdeti, hanem Jézust, az ő hangjának közvetítője. Egy idős plébánosról hallottam, aki 6 évtizeden át szolgált egy kis faluban. Nem volt különösebben karizmatikus, nem írt könyveket, nem épített templomot, de elment minden beteghez, szépen elvégezte a keresztelési, temetési, esküvői szertartásokat és a szentmiséket, és mindenkit név szerint ismert. A minisztrásokat és a hittanos gyerekeket, a szüleiket és a nagyszüleiket, bárkivel találkozott, mindenkit a nevén szólított. Egyszer megkérdezték tőle, mi tartja az atyát itt ennyi éven át, amikor már rég nyugdíjba mehetett volna? A válasza ennyi volt. Kellett valaki, aki ismeri őket, és valaki, akit ők is ismernek. Ez a jó pásztor lelkülete, ez a papi lelkület. Név szerint ismerni a híveket. A pap nem önmagáért van, nem a saját ügyeit képviseli, ő isteni. Az ő szava nem a magái, hanem Krisztusé. A pásztor csak akkor jó, ha Krisztusra mutat, és ha minden szavával és cselekedetével ezt mondja, Krisztus az, akire érdemes hallgatni. Minden pap, aki Jézus szívéből merít, az Úr szeretetét adja tovább a híveknek. Ugyanakkor minden hívő, aki Krisztushoz tartozik, meghívást kap, hogy maga is pásztorrá váljon, akár szülőként, akár tanítóként, vagy a közösség vezetőjeként. Őrizzük az egységet a krisztusi közösséggel, az egyházzal és annak pásztorával. Jó pásztorunk Jézus Krisztus, te meghallgatsz, mielőtt még szólnék hozzád, és hívsz, mielőtt keresnélek téged. Köszönöm, hogy a te hangod nem bántó, de mindig igaz, nem harsány, de mindig iránymutató. Segíts, hogy meg tudjam különböztetni hangodat a világ zajától, és bizalommal kövesselek. Add áldásodat azokra, akiket meghívtál a papi és szerzetesi szolgálatra, hogy szívükben soha ne apadjon ki a forrás, amely belőled fakad. Adj új papi hivatásokat az egyháznak, olyan személyeket, akik készek életüket adni embertársaikért. Add, hogy én is gondolkodó, védelmet és biztonságot nyújtó pásztor legyek ott, ahol élek, a családban és az egyházi közösségben.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!